Szép jó reggelt kívánunk ismét, megyünk tovább a Millás reggelivel, itt a Rádió Café 98.0-án, április 11-e kedd reggel van, 8:45 lesz, 4 perc múlva, és Ács Gábor van itt.
És Gede Balázs.
Valamint a hallgatók a 0636 980 980 SMS, WhatsApp és Viber számon. Jött hozzászólás itt a javítás, avulás, elromlás kérdéskörben, és hát igen, ha esetleg, ha nem javítás, de kötelező visszavenni a régit újrahasznosítás céljából, amúgy az autó az a legbonyolultabb eszköz, amit halandó ember megvehet, így nagyon nehéz pont erre ráhúzni. És jöttek példák 3 éves már átrohadt mosógépről, hűtő, ja igen, a hűtőről megérne egy beszélgetést a dolog, meg hát most pont nem találom, de volt számos példa, majd a hazai gyártású televízióban harmadjára kell cserélni valami, nem tudom milyen fontos alkatrészt.
Kenyérsütőgép,
igen, tehát persze porul lehet járni, de hát nem tudom, hogy ez általánosságban mennyire igaz, és ahogy ugye a hírt is idéztük, még a különböző szervezeteknél is máshogy jön ki a matek, máshogy a gyártóknál, máshogy a fogyasztóvédelmi szervezeteknél, hogy most tényleg kevesebb vagy rövidebb ideig tartanak ezek az eszközök, vagy nem. Hát ezt majd nem tudom, valami objektív méréssel lehetne igazán felmérni. Nos, viszont most jön a beharangozott témánk, méghozzá az integritás hatóság. Én azt gondolom, hogy fogunk egy kicsit alapozni, tehát működéséről, meg felépítéséről, meg mindenről beszélgetünk, bár van apropója is a beszélgetésnek, megjött az első korrupcióellenes jelentés. Bíró Ferenc van itt velünk a stúdióban, az integritás hatóság elnöke. Jó reggelt kívánunk!
Szép jó reggelt!
Na hát, hogy ígértem az alapozást, ugye egy fiatal szervezetről van szó, tavaly év végén, talán novemberi?
November közepe
alakulása. Igen, mert volt bennem egy októberi időpont is, de az azt hiszem az ön pályázatának, a beadásának a valahol akkortájt történt, igen.
Hosszas eseménysor vezetett a november 19-én megalakuláshoz.
Nos, mi hívta életre, illetve hát azt szerintem elég sokan tudják, vagy hallották, hogy miért kellett egy ilyen hatóságot létrehozni, de hogy hol áll a szervezet felépítése, ugye évvégén még arról olvastunk, talán pont most így a második negyed év elejére datálta, hogy feláll a szervezet, mi lesz egész pontosan a feladata, és
mik a hatáskörök?
Mik a hatáskörök, igen, az nagyon fontos, hogyan lesz a működés.
És hogy állunk most?
Szeretem az egyszerű kérdéseket.
És rövideket, igen.
A hatóságban nem teljes létszámmal, de most már teljesen üzemel. Tehát azért az fontos, tehát, hogy körülbelül egyébként ilyen 90-en leszünk itt 2023 év végére, ebből most 60-an vagyunk. Foglalkozunk bejelentésekkel, foglalkozunk saját vizsgálatokkal, foglalkozunk egyébként, ami miatt most itt beszélgetünk is, ugye a magyar közszféra integritás mérésével. Ezentúl foglalkozni fogunk majd vagyonnyilatkozatok ellenőrzésével, és még nagyon sok minden mással, ami a törvényben kodifikálva van. De nagyjából így tudom egyébként így körbeírni, hogy talán röviden azt tudom mondani, hogy az EU-s pénzeknek a megfelelő elköltésének a biztosítása, ellenőrzése, nyomon követése.
Az ember kicsit furcsálhatná is, ugye, hogy most jött létre egy ilyen szervezet, holott azért ezt lehet, hogy esetleg korábban is érdemes lett volna ellenőrizni.
Biztos, hogy eddig is ellenőrizték. Azt hiszem a kormány és az Európai Bizottság közötti tárgyalások vezettek oda, hogy szükség volt egy olyan intézményre, mint a miénk, ami hogy mondjam, egyel magasabb szinten fogja tudni bírni ezt az ellenőrzést remélhetőleg.
És akkor ez most megvalósult? Tehát ugye az uniós pénzek lehívása tekintetében megy ez a hosszantartó vita, hogy a hatóság fölállt. Van még ez az integritás hatósággal kapcsolatosan egyéb elvárás is, mármint az uniós pénzek vonatkozásában, vagy ez most fölállt, de működik, és akkor végzi a munkáját, és a későbbi, a további tárgyalásokra ennek már nincs hatása.
A hatóság létrejötte, meg üzemelése és üzemszerű működése és jó működése az egy szuper mérföldkő. A hatóságnak magának kell teljesíteni ilyen mérföldköveket, ezeket ellenőrzi a bizottság is, illetve ezeknek a teljesítését ellenőrzi a bizottság is. Ebben benne van egyébként a március 31-én kiadott jelentésünk, benne van a 0630-as jelentésünk, amit már dolgozunk és majd ki fogunk adni, illetve benne van az, hogy a hatóság jól működjön.
Tehát folyamatosan jelentéseket is kell.
Ez egy, hogy mondjam, tehát hogy a A hatóság ugye két felé tartozik beszámolási kötelezettséggel, egyrészt a Magyar Országgyűlés felé, másrészt az Európai Bizottság felé. Ez évente egy beszámolás, mondjuk hasonlóan a gazdasági versenyhivatalhoz, de emellett ki kell adnunk folyamatosan különböző jelentéseket, amelyeknek a teljesülése, vagy amelyeknek a jó minőségű teljesítése ugyan mérföldkövek teljesítését szolgálják.
Vannak már egyébként vizsgált esetek?
Persze.
Aha. Ezek, tehát hogy kerül a hatóság szeme elé egy ilyen eset? Ugye elméletileg én is bejelenthetném, de milyennek a módja, és milyen nem tudom, milyen információk kellenek ahhoz, hogy a hatóság mozduljon. Tehát most például tudok arról, hogy van lombkorona sétány, lombkorona nélkül. ez elég, hogy ezt én így szemmel megfigyeltem, és tudom, hogy használtak EU-s pénzt, és nekem furcsa, hogy ehhez több információ kell. Tehát hogy indul egy ilyen ügynek a
vizsgálat? Kétféleképpen indít a hatóság vizsgálatot. Egyrészt bejelentés alapján. Bejelentést tenni egyébként rém egyszerű, bejelentés@integritashatoság.hu.
Aha.
Még egyszer, bejelentés@integritashatoság.hu. Ezt nagyon szépen kérem, hogy használják az emberek.
Tehát ez bárkinek rendelkezésre.
Ez bárkinek a rendelkezésére áll. Azt kell tudni ezekről a bejelentésekről, hogy kivétel nélkül az összes bejelentést kivizsgálja a hatóság.
És én kapok választ nyilván, tehát a beadó...
Valamilyen szintű választ kap. Vagy olyat, hogy van-e ható. Tehát mindenképpen úgy kezdődik egy vizsgálat, hogy van-e hatóköre, vagy nincsen hatóköre.
Így van, hogy lehet-e tovább.
Így van, és akkor ilyenkor ugye van egy visszajelzés. A másik pedig a hatóságnak a... Ugye kell üzemeltetni egy saját kockázatértékelést, és akkor ebből a kockázatértékelésből ki eső ügyekkel, illetve tematikákkal foglalkozik, és akkor mondjuk a lombkorona sétány, az tipikusan egy ilyen problematika. Önmagában azt kell mondjam, hogy egy darab lombkorona sétány az nem fogja azt a mértéket megütni, amiért megmozdul egy egész hatóság. Viszont azt látjuk, hogyha van több hasonló tematikájú vélhetően problémás eset, akkor ezeket összességében tipizálva fogjuk kezelni. Irányító hatósági szinten.
Aha.
Tehát, hogy akkor mondjak erről még két mondatot?
Igen, tehát kicsit így elgondolkodtam, hogy akkor én meddig várok, vagy meddig kéne, milyen témában összegyűlnie ezeknek a...
Nem, bocsánat.
Igen.
Akkor még lehet, hogy nem voltam teljesen érthető, elnézést. Tehát, hogy akkor kétféleképpen. Uh-huh. Az egyik az az, hogy a bejelentés érkezik.
Igen.
Ha bejelentés érkezik, teszem azt a lombkorona sétánnyal, akkor ott nincsen választási lehetősége, meg mérlegelési lehetősége a hatóságnak. Hogyha egy 2 forintos ügyben tesz bejelentést valaki, akkor azt a 2 forintos ügyet fogja a hatóság kivizsgálni.
Jó? Ez, világos.
Ez az egyik.
Igen.
Itt nincsen mérlegelés, nincsen választási lehetőség. A másik, hogy hogyan, illetve milyen jellegű, nagyobb problémákkal foglalkozik a hatóság, ehhez futtat a hatóság egy saját kockázatelemzést, amiből kieső témákkal foglalkozik, és akkor erre hoztam az előbb ezt a lombkorona sétányt.
Világos. Meddig tud elmenni a hatóság? Tehát ugye, amit Gábor is kérdezett, milyen hatáskörrel?
Mi történik akkor, ha mondjuk problémásnak találtatik egy eset?
Ugye elég széles a hatóságnak a jogköre. Az, hogy mennyire széles, ezt most teszteljük egyébként mi is, azt látjuk, hogy várhatóan lesznek olyan törvénymódosítások, amiket javasolni fogunk a kormánynak, illetve az Európai Bizottságnak annak érdekében, hogy a munkánkat magasabb szinten, illetve teljes körülben el tudjuk látni. Jelen pillanatban, hogy mi tud történni, hogyha van valami megállapítás, egészen mondjuk a közbeszerzésnek a felfüggesztésétől az ügyészségi, hogy mondjam, vádemelési javaslatig tudjuk ezt a spektrumot bejátszani.
Uh-huh. Visszamenőleg is vizsgálódhatnak? Tehát vannak emblematikus korrupciós ügyek a közelmúltból, azt vizsgálják, vagy azt mondjuk be kell valakinek jelenteni, hogy ráforduljon a
azokat hatóság? Azokat a vizsgálatokat, illetve azokat az ügyeket, amit már valaki levizsgál. Teszem azt az Olaf, teszem azt a Magyar Rendőrség, teszem azt az ügyészség, teszem azt a... Ugye ezek tipikusan ilyen programok.
Aha.
Ezeket a hatóság már nem vizsgálja még egyszer. Nekünk egyébként a fő fókuszunk azon túl, hogy értelemszerűen, hogyha látunk valami olyan durva visszaélést, ezt most így jobb szó hiány, ami mindenképpen kiveri a biztosítékot, és hát ugye, hogy mondjam, tehát hogy én is ebben az országban élek, vannak olyan dolgok, amiről az embernek kinyílik a bicska zsebében. De hogy alapvetően mi prevencióban szeretnénk hosszú távon, prevencióra szeretnénk hosszú távon fókuszálni. Uh-huh. Ugyan, tehát én személy szerint azt gondolom, hogy ez egy jobban elköltött forrás, jobban elköltött, mindannyiunk jobban elköltött pénze, hogyha magára a megelőzésre fókuszálunk. Aha. És arra abba tudunk komoly előrelépést tenni.
De ez azt is jelenti, hogy esetleg a jövendőbeli közbeszerzési eljárásokban valamiféle monitoring szerepet vállalnak, vagy az EU-s pályázatoknál figyelik ezeket a kiírásokat, a beadásokat, tehát ez a megelőzés rész, ez viszonylag egyszerűbb, ugye ez a bejelentős, utólag vizsgálós rész, de ez a preventív oldal, ez hogy tud megvalósulni?
Annyira így van, hogy bár ez nem egy formalizált szerep magában a kiírásban, de hogy a hatóság épít egy olyan mesterséges intelligenciával megtámogatott tulajdonképpen IT agyat, most ezt így jobb szó híján, ami lehetővé teszi azt, hogy a valós időben kövessük nyomon azt, hogy mi történik a piacon. Úgy kiírói, mint irányítóhatósági, mint szerződéskötői szinten.
Itt a hallgatónak már feltűnt ez a bejelentési dolog, illetve végigfutatta, hogy az ő személyes biztonságával mi lesz. Tehát most kezdjünk el ilyen kamu e-mail címet gyártani, hogy nehogy azt lássák, hogy a Gede beküldött és érdeklődik, mert esetleg majd valakinek nem fog ezt tetszeni, hogy én ezt kérem. Tehát ezt hogy lehet szavatolni a bejelentő úgymond anonimitását vagy biztonságát?
Hát erre, hogy mondjam, tehát hogy a nagyon egyszerű válasz az, hogy a hatóság ezt szavatolja, meg garantálja. Uh-huh. Tehát hogy nekünk is nagyon-nagyon fontos az, hogy hogy minél több információt kapjunk bejelentésekből. Azt könnyen végig lehet gondolni, hogy mennyire kontraproduktív az, hogyha kiderül az, hogy én ezekkel az adatokkal visszaélek, vagy a hatóság ezeket az adatokat kiadja valakinek.
Hát vagy akár csak az, hogy arra kényszerítem a bejelentőt, hogy egyszer bejelentsem valamit, és eltűnjön, mint a kámfor, hiszen itt létrejöhet esetleg egy kapcsolat is, hogy további infót várnak tőlem, mert úgy tűnik, hogy valami olyan tűz közelbe vagyok, ahol elérhetők ezek az információk, tehát el tudom képzelni, hogy ez egy
egyszerű kapcsolat. Az elmúlt 20 évet, mielőtt, hogy mondjam, a hatóságot vezettem volna, hasonló rendszereknek a kialakításával töltöttem, meg ilyen ügyeknek a kivizsgálásával töltöttem. És minél pontosabb...
A magánszektorban.
Minél pontosabb, és minél több rétű az az információ, amit a cég, vagy jelen esetben ugye a hatóság megkap, annál egyszerűbben és hatékonyabban fog tudni eljárni azoknak az ügyeknek a felderítésében. A legjobb felderítési ráta egyébként az, amikor van egy kvázi párbeszéd, tehát egy folyamatos információ cserére lehetőség. Ugye amit most a hatóság üzemeltet, az gyakorlatilag egy e-mail cím, amit a közeljövőben hát most így itt idézőjeleket mutatok, piacra dobunk, az egy olyan platform, ami egy folyamatos konzultációt, illetve folyamatos információt lehetővé tévő platform tulajdonképpen.
Uh-huh. Itt még kérdezi egy hallgató, hogy a kivizsgálásnak a határideje, ugye azért az várható, hogy ne nyúljon ez bármeddig, tehát ez hogy van az ütemezés, mikor
ugye kap? Az első visszajelzés, hogy van-e hatókör, nincs hatókör, az 30 napon belül megtörténik. Uh-huh. Utána meg hát a hatóságnak is, nem, most bocsánat, erre nincsenek ilyen nagyon fix törvényi határidők, de ott a hatóságnak is érdeke nem húzni egy-egy vizsgálatot, mint a rétes tészt. Tehát alapvetően kevesen vagyunk, szeretném is, hogyha kevesen maradnánk, ez egy, hogy mondjam, olyan könnyen mozgó, rugalmas elit csapat, ami tényleg komoly ügyekre fókuszál, és ezeket viszont hatékonyan, meg gyorsan és időben szeretnék kivizsgálni.
Uh-huh. Még egy kicsit a működéshez, nézzük meg a korrupció ellenes munkacsoportot, hogy ők hogy kapcsolódnak be, vagy hogy van az együttműködés így.
A korrupció ellenes munkacsoport ugye a hatóság mellett működő tulajdonképpen konzultatív szervezet. Uh-huh. Ami magában foglal 10 civil szereplőt, illetve 10 állami szereplőt, és az ő együttműködésük eredménye egyébként a idén korábban kiadott jelentés, illetve majd a 2024-ben a 2023. évre vonatkozó jelentés. Hál' Istennek jól tudunk együtt dolgozni, jól tudnak együtt dolgozni, konstruktív hangulatban folyik a munka.
Uh-huh. Akkor rá is pillanthatunk az első elkészült jelentésre.
Hát csak, igen, csak azért itt az első jelentésük már, mint ugye a korrupció ellenes munkacsoportnál ott az derült ki, hogy ott a civileknek a javaslatai azok nem mentek át, ők mindent megszavaztak, amit az állami szereplők javasoltak, viszont a civil szervezetek részéről beadott külső szemmel ilyen tök egyértelmű és logikusnak tűnő javaslatok rögtön elhasaltak, és azt külön kellett belevenni. Ez miért lehetett?
Ezt kicsit csúsztatásnak érzem. És
jó, akkor tegyük tisztában, el is, hogy most csak konyha nyelven mondtam.
El is mondom, hogy miért, mert összesen 42 javaslat született, ebből 32 volt konszenzusos, amit a civilek és az állami szereplők is támogattak, és 10 volt olyan, amit csak a civilek támogattak, és az állami szereplők nem támogattak. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó arány. 3 hónap alatt ilyen komoly, mélységű és jó minőségű munkát letenni az asztalra, úgyhogy 2 olyan oldal áll egymással, most elnézést, hogy így fogalmazok, szemben, akik az elmúlt években legalábbis limitáltan tudtak hatékonyan együtt dolgozni. Ehhez képest most ugye eljutottunk oda, hogy visszakerült a vitakultúra az asztalhoz, ehhez képest eljutottunk oda, hogy született 32 konszenzusos javaslat, amit az állami szervek ugyanúgy támogattak, illetve azoknak a képviselői, mint a civil oldal. Azt gondolom, hogy ez önmagában nagyon nagy eredmény. Azt talán nem is lehetne tisztességesen ambicionálni, hogy csak konszenzusos javaslatok szülessenek. Ugye a civil szervezeteknek az a dolga, hogy kvázi vasdokként funkcionáljanak. Nekik kell olyan javaslatokat tenniük, például ugye az egyik ilyen javaslat az volt, hogy ne lehessen állami szerződéseket kifizetni, amíg teljesen transzparensen nincsenek azok közzétéve, és a többi, és a többi. Ennek a másik oldalon mondjuk van egy nemzetbiztonsági megfontolás, tehát mondjuk egy ilyen védelmi ipari szerződést, ami egyébként ugyanúgy közpénzből van elköltve, az kontraproduktív, hogyha azt kirakom az internetre, és mindenki azt fogja tudni elemezni.
Világos. Nézzük meg, mert az időnk nagyon fagy, hogy mit takar ez az első jelentés a korrupcióról, mik a főbb megállapítások?
Hát ugye a saját jelentésünk, a hatóságnak a jelentése az az OECD-nek a MAPS, ez a Methodology for Assessing Procurement Systems, szép magyarra fordítva a beszerzési rendszereknek az értékeléséről szól. Ennek 4 külön lába van, ebből a negyediket írta elő mérföldkőként az Európai Bizottság, ez ugye kifejezetten a közbeszerzéseknek a transzparenciája, tisztasága, információhoz való hozzáférés, nyilvánosság, ezeket a kérdésköröket boncolja. És ugye, mint ilyen, maga a metodológia az nagyon kötött. Ugye ennek a metodológiának a mentén kellett a hatóságnak a jelentését elkészítenie. Nagyjából az történt, amit vártunk is az elején, és azt látjuk, amit vártunk is az elején, hogy az ország, hál' Istennek, ezeket a mutatókat jól teljesíti. De ezek a mutatók nem arra vannak kitalálva, hogy a mai magyar közbeszerzési rendszerben ténylegesen jelenlévő, hosszú ideje lappangó problémákat feltárja. És akkor ennek a kettőségét írtuk körül a jelentésünkben. Ugye egyik az az, hogy van egy viszonylag jó jogszabályi környezet. Ennek a betartása az már kérdéses. Van nagyon sok ellenőrző hatóság, és talán ez az első kérdésre is a válasz. Viszont ezeknek a hatóságoknak, vagy ezeknek az ellenőrző mechanizmusoknak a metodológiája nem mindig ér össze, diverz, és a többi. És akkor erre próbáltunk meg rávilágítani.
Mi lesz ezeknek a jelentéseknek a sorsa? Én így vizionálok egy ilyen 2026-ban vagyunk, amikor a hatóság egyik jelentésében azt írja, hogy mi már 3 évvel ezelőtt is rávilágítottunk, hogy a megállapításunk pedig azóta is fennáll. Magyarul lesz-e ebből ilyenkor valami? Eljut-e a döntéshozókhoz, hogy változtassanak ezeken a folyamatokon, vagy akár törvényileg, akár bárhogy?
Hát ez csak részben múlik, azt hiszem, a törvényhozókon. Tehát, hogy a következő lépés onnan, ahonnan én ülök, hogy rávilágítottunk problémákra, és akkor erre próbálunk megoldásokat is adni. Tehát nem elég az, hogy akkor elmondtuk, hogy akkor szerintünk ez itt rossz, hanem le fogunk tenni egy olyan javaslatot az asztalra, hogy szerintünk viszont így van jól csinálva.
Világos. Azt kérdezi még egy hallgató, hogy amikor az ügyészségi vizsgálat vagy rendőrségi bűncselekmény hiányában zárta le az ügyet, akkor sem vizsgálódhatnak?
Ugye a hatóságnak van a magyar jogrendben gyakorlatilag nagyon-nagyon kevés intézménynek lévő úgynevezett felülvizsgálati vagy felepíteli javaslattal való élés lehetősége. Fú, ezt kihoztam egy mondatra.
De értjük.
Ugye ez így, hogy mondjam, így nagyon laikusra lefordítva nagyjából azt jelenti, hogy vannak bizonyos dolgok, amikkel az ellátásával elégedett a hatóság, vannak olyan dolgok, vannak olyan kérdések, amikre azt érezzük, hogy nem kaptunk megfelelő, vagy nem kapott, nem adott az ügy, vagy az ügynek a kivizsgálása kimerítő választ, és akkor ilyenkor ezt az aktát kvázi újra lehet nyitni, vagy nyittatni.
Aha, világos. Nagyon fogy az időnk, nekem van egy utolsó kérdésem, de a Gábornak mindig van egy utolsó, hogy azzal számolnak, hogy ugye miután van egy EU-s jelentési kötelezettség, meg van egy az országgyűlés felé is, hogy az egyik oldalon, hogyha van elég ügy, és mondjuk több kormányzat közeli vállalkozó érintett benne, akkor esetleg itthonról éri kritika, hogyha nincsenek ilyen ügyek, akkor meg Brüsszelből. Tehát egy kicsit úgy érzem, hogy ez nem lesz egy olyan nagyon könnyű menet.
Persze, ugye mielőtt én pályáztam, ezt azért végig gondoltam, hogyha jól csinálom a munkámat, akkor igazából mindenki utálni fog.
Hát igen, ez jó, hát ez gyakorlatilag akkor...
Nem,
akkor
de ez nem, ezt most így...
Hát a, mondjam, közvéleményt leszámítva.
Elviccelődünk vele, de tényleg azt gondolom, hogy egy viszonylag jó, ha nem is értékmérője, de egy ilyen jó szonda, hogy mondjam, mind a két oldalról kell kritika érjen. Uh-huh. Mert egyrészt ugye a hatóság az nem megrendelése dolgozik, uh-huh. tehát hogy a saját módszertana alapján jár el, és objektíve jár el. Ugye ez egy autonóm hatóság, ez abból is, vagy hogy mondjam, ebből az is következik, hogy olyan információk, amiket egyébként mondjuk a bizottság adott esetben kérne tőlünk, azokat nem adjuk, és nem fogjuk tudni megadni, pontosan azért, mert autonómok vagyunk. A másik oldalról viszont igen, csináljuk a dolgunkat.
Uh-huh. Még kérdez a hallgató, ki nevezi ki a hatóságot, és kitől kap fizetést?
A hatóságot, a hatóság igazgatóságát, ugye az elnököt és a két elnök helyettest, a köztársasági elnök asszony nevezte ki az állami számvevőszék elnökének a javaslatára. Fizetést meg az országgyűléstől kapok.
Uh-huh. Oké. Okay. Hát köszönjük szépen, az időnk elfogyott be.
A legeslegutolsó kérdés.
Igen, hát erre számítottunk.
Ugye 4 hónap után az értelemszerűen nem elvárható, hogy konkrét ügyeket, meg konkrét ügyek, vizsgálatok, hosszú eredményeket kérdezzünk, vagy kérjünk számon. Mennyi idő után lehet erre visszatérni, illetve mi a terve erre vonatkozóan, amikor már egészen konkrét ügyekben eredményeket tervez felmutatni? Hatóság.
Hát azt gondolom, hogy nyár végére kellene legyenek olyan saját vizsgálataink, amik végigmentek a rendszeren.
Oké, hát akkor legkésőbb ezek apropóján szerintem ismét mindenképp keresni fogjuk, úgyhogy szívesen folytatjuk.
Köszönjük
a beszélgetést.
Köszönjük szépen, hogy eljött hozzánk. Bíró Ferenc volt a vendégünk, a beszélgető partnerünk, az Integritás Hatóság elnöke.